A mai alkalommal tovább lépnénk a kettészakadt zsidó királyság Izrael és Júda történetében. Ugye az előző alkalommal tulajdonképpen csak azt a tényt érintettük, hogy kettészakadt az korábban egységes zsidó királyság két államalakulatra. A 12 törzs, ami korábban ugye egységesen telepedett meg a földrajzi Kánán területén, időszámításunk előtt 931-ben, Salamon király halála után ketté válik. Ugye valahol itt húzódott meg a törzsek közti határ. Ugye az északi 10 törzs legdélibb törzse Efraim volt, és a déli területek törzsei gyakorlatilag Júda, Benyámin és Simeon törzsei voltak. Ugye Júda és Benyámin a későbbiekben szinte összeolvadt, tehát ezért is lehet azt mondani, hogy 10 és plusz két törzsre vált szét a korábban egységes zsidó királyság. És míg az előző alkalomban végülis tényleg csak ezt a tényt vettük sorra, hogy hogyan is történt ez a kettészakadás, és hogyan is indult el imáron két külön szálon az északi királyságnak, Izraelnek a sorsa, és a déli királyságnak, Júdának a sorsa. A mai alkalommal csak az északi ország résszel foglalkoznánk, és hát nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy ez alatt a rövid előadás alatt 200 évnek a történetét foglaljuk össze. Időszámításunk előtt, tehát 910 környékétől indulna a ma esti előadás, ugye Jeroboámnak, Izrael első királyának a halálától, és tartana időben egészen időszámításunk előtt 722-ig, amikor ezt az északi országrészt, Izraelt idegen eredetű népek, az asszírok szállták meg, és az északi országrész Izrael így megszűnt önálló zsidó királyság lenni. Az előző előadás alkalmával volt arról szó, hogy Jeroboám 22 évig tartó országlása idején gyakorlatilag beállt az izraeli királyság, mint egy önálló államalakulat. Ugye Jeroboám igyekezett megalapozni azt, hogy Izrael királysága meg is tudja tartani az önállóságát, nehogy véletlenül is megtörténhessen az, hogy esetleg újraegyesül a két királyság, és ennek eszközeképpen több mindent megtett. Ugye egyrészt kiépített egy önálló főváros Sikemben. Ugye Sikem egy nagy múlttal rendelkező város volt, egy olyan város, amelyet a zsidó történelem már gyakorlatilag a pátriárkák korától, ami még ugye hivatalosan nem is számít a zsidók történetének, hiszen ők a zsidó nép ősatjai, de onnantól kezdődően a Bibliában visszatérő, hát vallási és kulturális központ. De amellett, hogy egy politikai főváros, tehát egy politikai központot létesített, beszéltünk róla, hogy a legjelentősebb lépése mégis az volt, hogy egy nagy vallásreformot hajtott végre Izraelben. Egy olyan vallást hozott létre mesterségesen, amely egy icipicit hasonlított a korábbanról már megszokhatott zsidó valláshoz, a hagyományokhoz, de csak a formát őrizte meg, a tartalom teljesen kiürült, és a Biblia szemszögéből és Isten szemszögéből ítélve gyakorlatilag a korabeli bálványimádó vallásoknak a mélységére süllyedt. Ugye két központot is hozott létre a vallási élet központjaként Jeroboám. Az egyik fönn volt egészen északon Dán törzs területén, Dán városában, a másikat pedig a déli határ mentén hozta létre, ugye Bételben. Azért is tette ilyen két szélsőséges pontra a két kultusz központot, hogy bárki Izrael területéről esetlegesen elindulna áldozatot bemutatni a zsidó törvényeknek megfelelően, és visszafele igyekezne az ősi területekre, Júda földjére, az gyakorlatilag beleütközik ugye itt Bételben a szentélybe, és ugye nyilván meg fog állni, mert minek menne tovább még 20-30-50 kilométert, ha egyszer itt is megáldozhatja az állatait. Jeroboám tehát egy tudatos vallásreformmal is igyekezett egy ilyen agymosást végezni a zsidó közemberekben, mégpedig azt az agymosást, hogy szűnjön meg annak a tudata, hogy csak Dávid háza és csak Júda törzse uralkodhat az egész zsidó nemzet fölött, és igenis legyen hagyománya annak, hogy létezik egy önállóan is egzisztáló, tehát életben maradó északi zsidó királyság, amelynek megvannak mind a politikai, mind a vallási kulturális központjai. Jeroboám egy politikai örökséget is, külpolitikai örökséget is hagyott utódainak, ugyanis megfigyelhető az ő külpolitikájában, hogy folyamatosan harcban állt a déli ország része, hogy a Biblia mind királyok, mind krónikák könyvében feljegyzi, hogy Jeroboám és Roboám, majd aztán Roboám utódai között, ugye Roboám volt a déli, a júdabeli király, folyamatosak voltak a testvérháborúk. Na most Jeroboámnak ez a 22 éves uralma annyira belegyökerezett Izrael történetébe, hogy az őt követő izraeli királyok sokasága gyakorlatilag a Jeroboám által kitaposott ösvényen haladt. Ezt a hármas politikai örökséget és ezt a hármas vallási örökséget, ezt gyakorlatilag az utód királyok is mind-mind folytatták. Ezért van az, hogy a Biblia folyamatosan, amikor királyok könyvében felsorakoztatja Izrael egymást követő királyait, mindig visszautal arra, hogy bizony ez az izraeli király is a Jeroboám által megkezdett úton haladt tovább. Jeroboám halála után egy nagyon-nagyon zűrzavaros, anarchikus állapot tör ki Izraelben. Gyakorlatilag egy olyan 30 év következik az izraeli királyság történetében, amikor a zsidók igazán megtudják és megismerik azt, hogy milyenek is a királyok, más népek királyai. Ugye ne felejtsük el, hogy annak idején nem Isten eredeti szándéka volt az, hogy egyáltalán a zsidó népnek királya legyen, hanem a nép volt az, aki azt mondta Istennek, hogy mi igenis akarjuk, hogy nekünk is királyunk legyen, úgy, mint más népnél is ez szokás. És akkor Isten az ő prófétája Sámuel által azt mondta a népnek, hogy jó, meg lesznek a királyai, legyen úgy, ahogy te akarod, de meg lesznek a királysággal együtt járó problémák is, ugyanúgy a ti életetekben, mint más népek életében. Na most a Jeroboámot követő 30 év pontosan erről szólt, a zsidó nép tényleg megtudta, hogy mit jelent az, hogy királyság van. Egymást érik a királygyilkosságok, az állampucsok, a testvérháborúk. Gyakorlatilag a Jeroboámot követő 30 év alatt három királydinasztia cserélődik. Egyik generáció pusztítja a másikat szinte. Azt kell, hogy meglássuk ebből a korszakból, hogy a Biblia szerint az, hogy ők eltávolodtak az eredeti isteni szándéktól és az eredeti isteni úttól, ez szinte törvényszerűen maga után vonta azt, hogy ezek az anarchikus zűrzavaros állapotok kialakultak az északi, az izraeli királyságon belül. Jeroboámnak a halála után nem sorolnám fel tételesen, ugye több király is következik, akik hanyatlásba kezdik dönteni az országot, és ez a hanyatlás egy ilyen lavinaszerűen folytatódik tovább a Biblia szerint, hogyha egy ábrával kéne fölrajzoljunk az izraeli királyságnak a történetét, akkor egy dombocskát, egy ilyen lefele hajló dombocskát kéne rajzolnunk, nem vagyok matematikus, nem tudom, minek is hívják ezt az ábrát, de minden esetben egy olyan periódusa van ennek a zsidó történelmi szakasznak, amikor jócskán egy lefele tendáló szakasza van az izraeli történelemnek. Jeroboámnak a halála után az első olyan király, akit igazán név szerint érdemes megemlítenünk, és aki valamilyen szinten, ha a rosszban is a Biblia szerint, de stabilizálja az országot, az Omri volt. Omrinak hívták azt a katonából királlyá vedlett nagyon reálpolitikus hadvezért, akinek a neve fémjelez megint csak egy korszakot, Izraelnek a legmélyebb pontját. Ugye Omri és az ő fia Akháb lesz az, akire azt mondja a Biblia, hogy az ő kettőjük uralkodása alatt Izrael eléri azt a mélypontot, aminél mélyebbre már nem igazán tud süllyedni. Ugye Omrit így jellemzi egyetlen egy ige versben a bibliai szöveg, hogy Omrinak a gonoszsága meghaladta mind az előtte levő királyokét. Mondjuk ez jellemző, vagy jellemzi ezt az is, hogy hogyan veszi át az uralmat. Ugye egy katonapuccsal veszi át az uralmat az előző királytól. Az előző királyt megöli, visszaszorítja a központi királyi városba, és a király öngyilkosságot követel az előző király, és magára gyújtja a királyi palotát, és ezután válik Omri a királyságnak a vezérévé. Omri is viszonylag hosszabb ideig, egy 11 néhány évig uralkodik Izrael trónján, és ez alatt az időszak alatt ő igyekszik megint csak bebiztosítani a politikáját és az ő dinasztiáját. Ő is hasonlóképpen kezdi, mint Jeroboám, ugye ő is egy nagyon jó reál politikus. Mi az első lépés, amivel próbálja megerősíteni az ő hatalmát? Létrehoz egy királyi várost. Ugye az előző királyi város fölégett a királlyal együtt, és Omri mintegy jelezni akarja, hogy ő már nem annak a dinasztiának a politikáját, irányvonalát követi, hanem ő már egy új korszak Izrael történetében, és nagyon-nagyon jó érzékel az Efraim hegységben lévő Samária városát, illetve hát akkor még csak egy pici területet, települést vásárol meg. A Biblia szerint innen is kapja ez a kis település a nevét, hogy Sémernek hívják azt az illetőt, akitől Omri a király megvásárolja, azt a területet, ahol felépíti a királyi városát. És Samária dombjának a tetején épült ez a királyi palota és ez a királyi település. amely dombocskáról nagyon szépen be lehetett látni az egész környéket. 463 méter magasan van, ami nagyon jól kiemelkedik a környező területekből. És ennek a dombnak a tetejéről tényleg figyelemmel és védelem alatt és őrizet alatt lehetett tartani az egész környéket. Egy rendkívül jól védhető várossá építette ki Samáriát Omri a király. Itt láthatók a régészek által feltárt falak, városfalak, amelyek, ahogy látjuk is, nagyon jó állapotban megmaradtak. Durván faragott kövekből épült gyakorlatilag az egész település, és amit Omri megépített, az egy hatalmas palota együttes volt, tele tróntermekkel, tárházakkal, katonáknak való helységekkel, és az egészet körülvette egy óriási nagy falrendszerrel, és a falrendszert is még megerősítette kaputornyokkal és bástyatornyokkal. A régészek egyébként azt is megfigyelték itt a Samáriában, Omri városában, hogy nagyon sok szempontból igazolódtak a bibliai leírások, amelyek Samária városával, és egyáltalán Omrinak, és aztán az ő fiának, és utódának, Akhábnak az uralkodásával kapcsolatosak. Ugye nem csak annyiban, hogy Samária tényleg egy jól védhető és láthatóan királyi várossá lépett elő, ugye itt van az a szinte kazamata-szerű bejárat, ugye nem volt egyszerű az ellenségnek bejutni, ugye innen indulhattak be, és itt ezen a szűk nyíláson, kazamatán keresztül, és mindösszesen ekkora kapun keresztül lehetett bejutni, és aztán így lehetett tovább menni a városba. Ugye az erődrendszereknek, a védműveknek mindig az a funkciójuk, hogy lehetőleg minimálisra csökkentsék az ellenség bejutásának a lehetőségét. És hát a katona történetben, illetve a hadtörténetben végig lehet követni, hogy ezek a védművek hogyan fejlődtek egyre magasabb színvonalra és egyre nagyobb technikai tudást és katonai rálátást feltételezve. És hát Omriról is azért nem sok történeti forrásunk van és régészeti forrásunk van, de minden esetre a város építkezéséből és a városban található épületekből azt sejthetjük, hogy ő nagyon jó katona is volt, tehát nem csak jó diplomata és reálpolitikus, de jól érthetett a hadtudományokhoz is. Említettem, hogy ugye a Biblia leírásait igazolják a Samáriában végzett feltárások. Több amerikai expedíció ásta meg Samáriának a városát a 30-as évektől kezdődően. Többek között az Ellen Millard is ásott ezen a területen, akinek a könyvét azt hiszem ajánlottam már a figyelmükbe. A Bibliai idők kincsei, ez a címe az ő könyvének. Könyvforgalomban, tehát mostani könyvforgalomban a könyvpiacon nincsen meg ez a könyv, de antikváriumban, könyvtárban utolérhető. Ellen Millard is ásott át ezen a területen, és ő ásatási eredménye hozta felszínre többek között ezeket a kis elefántcsont faragványokat. A Biblia egy királyok első könyve 22. fejezetének 39. versében beszél arról, hogy Akhábnak és Omrinak elefántcsont házai voltak. Na most nagyon sokáig a Biblia tudomány és a régészet ezzel a ténnyel nem igazán tudott mit kezdeni, hogy mit jelent az, hogy elefántcsont palota vagy elefántcsont ház. Egészen addig, amíg Samáriának az Akháb és Omri kori rétegeiből elő nem kerültek ezek a faragott elefántcsont lapocskák. Valószínűleg föníciai mesteremberek készíthették, de már izraelita és hát zsidó hagyományokat őrző motívumokkal készültek el ezek az elefántcsont faragványok, amik eredetileg a falaknak a szegélyét, illetve a bútorzatnak a szegélyét díszítették. Tehát valahol úgy tudjuk elképzelni, hogyha itt most körbe tekintünk a falon, ugye a falnak a legtetején is, mintha az alján díszítő motívumként, ugye nem tapétacsík húzódik, hanem hát aki gazdagabb, ugye megtehette főleg abban az időben, hogy elefántcsontból faragott díszítmények húzódtak. Ezeknek a sok része festett is volt, tehát valamilyen élénk színűre festették, és ezzel tudták emelni egy-egy belső térnek a szépségét. Ezen túlmenőleg, hogy elefántcsont faragványok kerültek elő, előkerültek olyan feliratok is a feltárások folyamán, amelyek azt igazolják, hogy valóban nagyon vegyes vallása volt ebben az időben Izrael lakosságának. Ugyanis a feliratok egyik részén az Isten, ugye nagyon sokszor a névadás az Isten név alapján történt abban az időben, és itt a Samáriában előkerült nevek, amelyek az ott élő lakóknak a nevére utaltak, egy részük Bálnak a nevéhez kapcsolódik, másik részük pedig Jahvénak a nevéhez. Ugye ez egy történész régész számára azt mondja el, hogy abban az időben azok az emberek, akik ezeket a neveket használták, annyira vegyes vallásúak voltak, hogy nem voltak egységesek még tehát az Isten név megnevezésében sem, valahol egy szintre süllyedt le a tudatukban Bál és Istennek a neve. Például többek között egy ilyen név is előkerült, hogy Jehova borja. Na most ez egy annyira kevert összetétel, hogy ez is arra utal mondjuk egy vallásban kutató ember számára, hogy egy korabeli zsidó embernek a tudatában már összemosódott a Jahve kép azzal a borjú kultusszal, amit Jeroboám állítatott fel Dánban és Bételben. Tehát itt is igazolni látszik a Biblia állítása itt a régészet és a feliratok tükrében, mégpedig az, hogy mind Omri, mind Akháb tovább folytatta ugye azt a politikát, amelyet elkezdett még Jeroboám, és a zsidó vallás a Jahve kultusz mellett előtérbe részesítették, és újra meghonosították a kánáni vallásokat. Ugye ez volt az a fegyvertény, ami miatt a Biblia nagyon-nagyon elítéli mind Omrinak, mind Akhábnak az uralmát. De lépjünk egy picit tovább. Omri és az ő utóda Akháb az első olyan izraelita király, akiknek a nevei már történeti feliratokon is szerepelnek. Ugye eddig nem nagyon tudtunk még ilyenről beszélni, hogy más környező országoknak a kultúrája és történeti krónikása mondjuk megörökítette volna egy-egy izraelita vagy júdabeli királynak a nevét. Az izraeli királyok közül Omri és az ő fia Akháb az első, akinek a nevét tehát történelmi dokumentumban is olvashatjuk. Omriról ugyanis tudjuk azt, hogy ahogy mondtam is, már egy jó reálpolitikus és jó hadvezér volt, és egészen biztos, hogy az ő idejében a kánáni területekhez a király hozzácsatolta a Jordánon túli területek egy részét. A Jordánon túli transzjordánai területeknek az lehetett a vonzereje Omri szemében, hogy itt ment keresztül egy karavánút, amit úgy hívtak, hogy királyi út, ami keresztül szelte gyakorlatilag a földközi tengernek a keleti partvidékét, és összekötötte a nagyobb, civilizáltabb kultúrákat egymással. Na most ez a karaván út az úgynevezett Moabita népcsoportnak a fennhatósága alatt állt. Omri szemet vetett erre a királyi karaván útra, és a seregeivel elfoglalta a Moabiták földjét. És itt a Moabiták földjén került elő 1868-ban egy olyan kő, egy olyan felirat, amely tartalmazza Omrinak és az ő fiának, Akhábnak a nevét, és tanúskodik arról, hogy ez a két király tényleg létezett a történelemben. Most elnézést, hogy ilyen evidenciának tűnő igazságokat mondok ki, azért fontos ezeknél a momentumoknál megállni, mert nagyon-nagyon sokáig a Bibliát úgy kezelték, mint egy ilyen fele igaz, fele nem igaz mesékkel teleszőtt könyvecskét, aminek nem biztos, hogy vannak történeti szinten megfogható igazságai. És éppen a 20. századi feltárások, mondjuk ez egy 19. század végén előkerülő felirat volt, de mégis ezek a feltárások igazolják azt egy mai ember számára, hogy igenis egy Omri létezett, egy Akháb létezett, tehát történelmi személyek voltak. És valószínűnek tarthatjuk, hogy akkor nyilvánvalóan az a bibliai történelem, ami leírja a zsidó nép történetét, és nyilván a leghitelesebben szól a zsidó népről, hiszen ők maguk írták ezeket a krónikánkat, nyilván sok igazságot megőrzött abból, hogy Omri és mondjuk az ő utóda Akháb egyáltalán milyen életmódot éltek, és hogyan folytatták az ő politikájukat. Omrinak a halála után egy még hosszabb ideig uralkodó utódként, ugye Akháb következik, aki valahol betetőzi ugye Izrael hanyatlásának ezt a mély repülését, ezt a folyamatát. Akháb sok szempontból, ugye itt is érdemes kitérni egy-egy életrajzi személyiségnél arra, hogy mi az, amit örökségként hozott, és amiről mondjuk nem tehetett, és ami alapvetően behatárolta az ő mozgásterét, és mi az, amiről viszont személyesen tehetett, és ami az ő személyes jó vagy rossz döntéseinek a következménye volt. Ugye Akháb is hozott egyfajta örökséget a szülői házból. Ugye hozta a bálványimádásra hajló szokásokat, ugye, amit Omritól örökölt, hozta azt a genetikus örökséget, amit Omritól az ő, hát a Biblia szerint igazán gonosz atyától kapott. Tehát ezekért ő nem vonható felelősségre. Beleszületett egy környezetbe, egy korba, beleszületett Izraelnek egy történelmi periódusába. És hát a Bibliából az is kiderül, hogy hát volt egy személyes beállítottsága, mégpedig az, hogy rendkívül befolyásolható volt. És ez már viszont a saját rossz döntésének az eredménye, hogy egy olyan feleséget, egy olyan házastársat választott magának, aki ezt a befolyásolást igen meg is tette, egy nagyon erős akaratú asszony volt, és nagyon rossz irányba húzta el Akhábot. Ugye ez a feleség, ez az asszony Föníciából érkezett, ugye itt van Kánán földje, és Kánántól északra a földközi tenger partján egy keskeny sávban húzódott az ókori Föníciának a területe, ugye általában nem is szokták sokszor önálló országként jelezni, mert inkább kicsi város államoknak a sokaságából állt. Innen Fönícia városából, Föníciából és Fönícia városaiból származott Jézabel, Akhábnak a legendássá vált, gonoszságban legendássá vált felesége. Ugye a föníciaiak főleg kereskedelemmel foglalkoztak. A föníciaiak rendkívül jó hajósok és nagyon jó kalmárok, kereskedők voltak. A világ történelemben először ők hoztak létre gyarmatvárosokat. Ugye ez a fogalom inkább már a 20. századból ismert, de az ókorban is megvoltak a gyarmat területek, és a föníciaiak voltak igazán arról híresek, hogy nagyon jól tudtak gyarmat telepeket létrehozni, amelyeket elsősorban kereskedelmi céllal használtak. Rengeteg rabszolgával dolgoztattak, és egy nagyon fejlett, magas kultúrát hoztak létre itt a földközi tenger partvidékén. Nyilvánvalóan, hogy a föníciai feleséggel együtt erősödött az a befolyás, ami hát Akháb életében ilyen szempontból megint csak nem volt éppen szerencsés. A föníciai feleség hozta magával az Asera tiszteletet, az Asera kultuszt. Ugye a Aserának a neve ismerős lehet azok számára, akik már a korábbi előadásokon jelen voltak. Ugye még a zsidó betelepedés előtt a Kánaánban lakó népek egyik fő istennője volt Asera, aki Bálnak, a kánánita, illetve az akkori közel-keleti vallásnak a főistene volt. Tehát gyakorlatilag a főistennőnek számított Asera az ókori közel-keleten. És hát a zsidóság pontosan ezt a fajta vallást szorította ki, vagy kellett volna Isten szerint kiszorítani a Kánaán területéről, amit hellyel közzel meg is tett. Azonban azt tudjuk, hogy az ókori Fönícia területén ez a fajta Bál kultusz és Asera kultusz mindvégig megmaradt. És hogy Akhábra az ő felesége tényleg mennyire befolyással tudott bírni, az abból is kiderül, hogy amikor Jézabel, ez a föníciai királylány, átkerül Akháb házába, akkor Akháb átveszi az Asera kultuszt a felesége tiszteletére, és Samáriában a királyi központban fölépít egy Asera tiszteletére egy templomot, egy szentélyt, és felállít benne egy hatalmas Asera szobrot. Ezt a Biblia külön kiemeli, mint negatív bűnt Akháb életében. Ugye eddig a vallás, ez a Jeroboám által bevezetett vallás két távoli szentélyben volt gyakorolva, Bételben és Dánban. De most a király azzal, hogy a királyi központban hozott létre, hogy úgy mondjam, királyi támogatással egy pogány kultuszt, és ő maga is tisztelte és szobrot állítatott ennek a pogány istennőnek, ezzel alapvetően ugye determinálta, meghatározta a népnek a vallási tudatát. Isten ezért is volt, hogy Akhábbal szemben különösen határozottan lépett fel, ugyanis Akháb idejében már a jeroboámi Bál kultusz és Asera kultusz nem csak ennyiben lépett előre, hogy egy államilag támogatott központi vallássá vált, hanem még annyiban is, hogy negatívan elkezdték, hát ma így mondanánk modern szóval, diszkriminálni, ugye negatíven megkezdték különböztetni azokat, akik zsidó hitűek voltak. A Biblia szerint a zsidó üldözés, tehát a zsidó hit gyakorlóinak üldözése olyan mértékig elment, hogy a zsidó hitet terjesztő profétákat, ugye így hívták akkoriban a prédikátorokat, a lelkészeket, a zsidó profétákat halálra kerestette a királyi pár, és módszeresen kiirtatta őket. A Biblia szerint csak néhány tucatnyian, néhány százan élték, talán százan élték túl ezt a kataklizmát, de ők is csak úgy, hogy volt egy Abdiás nevezetű jó ember, aki egy barlangba elrejtette 50-50 prófétát, és ő etette őket a saját háztartásából. Ő egy előkelő ember volt, aki bár a királyi házban belül él, de nem értett egyet a királyi házaspárnak ezzel a nagyon drasztikus föllépésével. Még talán egy icipici mozzanat arról, hogy Akháb tényleg mennyire befolyásolható volt a felesége által. Egy nagyon érdekes történet, amit Királyok könyve feljegyez, első Királyok könyve 21. fejezete, amikor Akháb egyszer megkíván egy kis kertet, egy szőlős kertet. De hát annak a szőlős kertnek van egy gazdája, akit Nábótnak hívnak, és amikor Akháb meg szeretné venni ettől az illetőtől a szőlős kertet, Nábót nem adja el a szőlőjét. Én nem tudom, hogy itt Gödölön kinek van kis kertje, vagy kinek van hobbi telke. Ugye az embernek van ilyen kis szívecsücske terület, ahol szeret, ha csak picike terület is, nem annyira a haszonér, hanem inkább keftelésből, mert a lelkéhez hozzánőtt. Ugye Nábot is így volt a szőlőjével, akár bármennyi pénzt kínált fel neki, Nábot nem adta el a szőlőjét. És nagyon érdekes jellemrajz Akhábról, hogy amikor Nábot következetesen visszautasítja a király vásárlási ajánlatát, akkor a király mit tesz? Ugye bemegy a kis szobácskájába, lefekszik az ágyára, befordul a fal felé, és el kell sírva mormogni, ugye morogni, hogy ő nem kapta meg ezt a szőlőt. Egy kicsit olyan, mint hogyha megint elnézést a modern szóért, mint ha Akháb egy kicsit infantilis lenne, tehát egy kicsit olyan gyerekes, egy durcás, elkényeztetett gyerek, aki nem kapta meg azt, amit akar. És hogy ott bent dühöng, sírdogál a szobájában, és akkor belép hozzá ugye Jézabel a felesége, és megkérdezi tőle, hogy hát mi az, mi történt, miért vagy ennyire ugye kibillenve. És akkor mondja neki Akháb, hogy mi történt, és hát Jézabel ugye mondja, hogy hát nem vagy király, hát nem azt teszed, amit akarsz, hát most nehogy már, ne az legyen, amit te akarsz, hát miért az legyen, amit Nábót akar. És ugye amiben Akháb erélytelen, abban Jézabel nagyon is határozott, megöletik Nábótot, ezt az embert, és így a király lesz a szőlő. Ugye a történelem ismérti önmagát, tehát ismerős gondolom maga ez az alapfelállás az emberi történelemből, de azt láthatjuk, hogy ugye Akháb jellemrajzában itt is egy folt látszódik. Ő egy olyan ember, aki meglehetősen erélytelen, meglehetősen labilis, nagyon befolyásolható, a rossz irányba főleg. Egy nagyon akaratos és önmagának élő valaki, aki nem igazán törődik bele abba, hogy valami nem úgy van, ahogy ő szeretné. Mondjuk, hogy Akhábról némi pozitívum is elhangozzék, hogy tényleg ne úgy maradjon meg a tudatunkban, mint annyira nagyon sötét volt, mert a Biblia és a zsidó hit szempontjából tényleg egy mélypontot képvisel. De azért az objektív látáshoz hozzátartozik az, hogy Izrael történetében, tehát a zsidó királyság történetében az ő 21 néhány éves uralma azért fontos, mert gyakorlatilag ő építette ki egyrészt az észak-izraeli közigazgatást, másrészt a hadsereget, igazán ő erősítette meg, és ő hozta létre azokat a központi városokat, amelyek köré szerveződhetett aztán az izraeliták élete. Megidó többek között az egyik város, nem sorolom fel mindegyiket, amelyet átépített és megerősített. Megidó egy központi települése a zsidó történelemnek, a mai napig folynak feltárások Megidóban, minden évben lehet jelentkezni, csak azért jegyzem meg zárójelben, mert én is nagyon sokáig kacérkodtam a gondolattal, ugyanis Megidót évtizedek óta ássák régészek, és folyamatosan lehet menni nyári ásatásokra Megidó területére. Abban a rétegben, amely az akhábi réteg, jelentős építkezésekre, tehát egy aktív építkezési hullámra találtak a régészek. Ezek az akhábi épületeknek a romjai, amik megmaradtak, ugye itt egy tároló edénnyel itt a középső részén. De nézzük is meg, hogy hogyan nézhetett ki Megidó. Ugye a régészek így ebben az alaprajzban tudták rekonstruálni az Akháb és Salamonkori ugye Megidó városát. Akhábnál is azt láthatjuk, mint az apjánál, Omrinál, katonapolitikailag próbálja bebiztosítani a városokat. Ugye láthatjuk, hogy ezt a hatalmas falrendszert ő építi ki a város köré, megerősíti a kapukat, egy szinte kazamata-szerű, tehát labirintus-szerű kaput enged a városba be. Ugye ez azt jelenti, hogy az ellenség jobb esetben csak itt tud bemenni, de ahhoz, hogy bejusson ezen a labirintus kazamata rendszeren át kell mennie, ami jócskán lecsökkentheti a hadseregnek a létszámát, mire beérnek. És hát ugye rengeteg épületet emelt, ugye ezek mind-mind az ő akhábi épületek, ezek hatalmas, megint csak ilyen kicsit modernebb szóval úgy tudnám mondani, ilyen hodály méretű építmények, amelyekről nem nagyon tudják a régészek, hogy mik lehettek eredetileg, laktanyáknak és katonai istállóknak, tehát a lovaknak szánt istállóknak rekonstruálják őket. És ugye vannak olyan épületei is, amelyek viszont már lakóépületek, tehát valószínűleg a király, hogyha ott tartózkodott, vagy a városnak az előkelője birtokolhatta ezt a palotát. Tehát Akháb amellett, hogy a Biblia tényleg leírja róla, hogy egy a zsidó hit és a vallás szempontjából egy fekete, egy negatív figura volt, de azt tudjuk, hogy Izraelnek a városépítésében, a hadsereg megerősítésében és a közgazgatás kiépítésében egy jelentős uralkodója volt Észak-Izraelnek. Nagyon érdekes építmény került még elő Megidóból, ami a korabeli építési technikát és a mérnöki munkának a pontosságát is mutatja, egy vízakna. Ugye a korabeli ókori városoknál kulcskérdés volt, hogy a városnak van-e vize, vagy nincs vize. Ha a város messziről jutott hozzá a vízhez, akkor az ellenségnél a legegyszerűbb technika vagy taktika ugye az volt, hogy elvágták a vízforrásának a lehetőségét, vagy esetleg megmérgezték a vizet, és onnantól kezdve a város kénytelen volt megadni magát rövid úton. Na most Akháb is igyekezett bebiztosítani a város vízellátását, és hogy úgy mondjam, egy ilyen rejtett vízaknát hozott létre, mégpedig úgy, hogy a város falon belül indult el a vízakna, és a föld alatt egy olyan 25 méter mélységben és 700 méter hosszan futott kifele a város falak alatt, ugye egy kicsit, mint a modern metró, ehhez tudnám talán így képiesen hasonlítani. Tehát a föld alatt és a falak alatt haladt el ez a vízakna, amit feltártak a régészek, és ez a munka úgy kezdődött, illetve úgy történt, hogy ugye a városfalon kívül is elindultak az aknászok, akik az alagutat vájták, és hát a korabeli mérnöki technikának a csodája, csúcsa, hogy amikor összetalálkozott ez a két irányból aknászó csapat, akkor csak egy méternyi szintkülönbség volt, amikor összetalálkoztak. Ugye ezt a régészek tudták azonosítani. Ez a korabeli technikai viszonyokhoz képest ez egy rendkívüli csúcs teljesítménye. Igen, hát sokszor igen, a modern technika sem tud tökéletesebbet létrehozni. Mondjuk hát abban az időben azért súlyosabb fenyíték járt, hogyha nem sikerült a munkásoknak, hogy el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy Akháb szintű király, ha valami nem sikerült, akkor mégis milyen megtollás járt volna érte. Mindenesetre ugye láthatjuk itt hátul egy bevezető lépcsősor vezet ebbe a vízaknába, és hát itt hosszan-hosszan, tényleg 700 méteren keresztül nyomon lehet követni ennek a vízaknának a folyamatát. Akhábnak az idején jelenik meg és lép a színre a zsidó történelem és a zsidó hit egyik legnagyobb prófétája, Illés. Ugye, amikor a zsidó történelem a legnagyobb mélyponton van, legalábbis ugye az izraeli ország résznek a története, akkor a Biblia szerint Isten nem hagyja, hát hogy úgy mondjam, ugye maga útján zuhanni lefelé ezt az ország részt, hanem elküld egy nem is akármilyen prófétát, egy Illés nevezetű prófétát, aki a zsidó hitben Mózes mellett a mai napig is a második legnagyobb proféta. Tehát, hogyha egy zsidó ortodox embert megkérdezünk, hogy ki a zsidó nép legnagyobb prófétája, akkor Mózes fogja először említeni, de másodikként ott lesz Illés is. Illés a Jordán vidékén született, Tesbitében, vagy Tisbában, így is fordítja már a modernebb szöveg, és innen indult el az ő prófétai szolgálata, ami korán sem volt könnyű. Nem kevesebbet bízott rá Isten, mint hogy próbálja meg ebben a Jahvétól, ugye Jehovától elfordult Izraelben visszaállítani Jahve kultuszát, és megerősíteni a korábbi zsidó hitet. Illés, amikor látta azt, hogy mennyire nehéz helyzetbe került, tehát hogy mennyire nehezen tudja megszólítani az embereket, a Biblia szerint a hívő embereknek az egyetlen és használható fegyveréhez fordult, és ez ugye az imádság. Még az Új Szövetség is megemlékezik arról, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló, de amikor imádkozott, akkor az ő imádságának a hatására 3 évig nem esett eső Izraelben. Na most ez egy nagyon-nagyon kritikus időszak volt Izrael életéből, ez onnan is kiderül, hogy már maga a király is elindult vizet keresni. Tehát annyira kifogyott 3 év alatt a víz Izrael területéről. Na mondjuk nyilván zárójelbe jegyzem meg, hogy ezért ne úgy képzeljük Akháb vízkeresését, hogy szóval tényleg ott nekiállt kutakatásni, meg ilyesmi. De minden esetre a királyi propaganda már bedobta azt a köztudatba, hogy már a király is vizet keres. Tehát ennyire krízis helyzet volt az országban. És ez alatt az időszak alatt, Illés ez alatt a 3 év alatt menekülésben, hogy úgy mondjam, számüzetésben van. Isten az, aki elküldi őt egészen Izraelnek a legészakibb részébe, Sareptának hívják ezt a tartományt. És Sareptában egy özvegyasszony táplálgatja, és egy özvegyasszony tartja életben, hogy úgy mondjam, Illés prófétát. Ugyanis a királyi házaspár, ugye Akháb és Jézabel folyamatosan írtja az igaz hitnek a prófétáit, és ugye Illés is életveszélyben van. Tehát ez a 3 éves szárazság Akhábot és az ő feleségét, Jézabelt nem elgondolkodtatja, és nem arra inti, hogy esetleg talán valami probléma lehet akár önmagukkal is, hanem még annál nagyobb harcra ingerli őket, és magát Illés személy szerint őt is halálra keresik. Ezért van az, hogy Illésnek ugye el kell mennie 3 éven keresztül, és csak 3 év múlva Isten utasítására tér vissza Izraelbe, és keresi meg Akháb királyt. Ugye megkeresi Akháb királyt, és ekkor Istennek a parancsára a királyt és a királynak a közvetlen környezetében levő papokat, a bálpapokat kihívja egy párbajra, hogy úgy mondjam, de hát ez a párbaj nem fegyverekkel történik, hanem gyakorlatilag el kell dönteni ebben az összecsapásban azt, ebben a lelki eszmei összecsapásban azt, hogy kicsoda az igaz Isten Izraelben. Ennek a történésnek a színhelye a Kármelhegy. Ugye itt látható egy kis öböl, ugye ez a hajfai öböl, és ennek a szárazföldi csücske benyúlása a Kármelhegy. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a bizonyos Kármelhegyi Isten ítélet a Kármelhegység melyik részén történt. Minden esetre azt őrizte meg a hagyomány, hogy a Kármelhegységnek két nagy hegylánca között az egyik magas hegy vonulaton, amelyet Kármel szarvnak hívnak, és ott egy karmelita kolostor is áll ezen a helyen, ahol a hagyomány megőrizte. Valahol itt lehetett az az Isten ítélet, amikor ugye Illés kihívta a bálpapokat, hogy nézzük meg akkor ténylegesen, hogy kicsoda az Isten Izraelben. Nagyjából ez az a térség, ahol történhetett ez a bizonyos Kármelhegyi Isten ítélet. Ugye igen magas fekvésű terület, és innen jól be lehetett látni a környéket, és talán itt elképzelhető az is, hogy az a hatalmas tömeg tényleg végig tudta nézni ezt a szertartást. Ugyanis amikor Akáb és Illés találkoznak, akkor Illés nem kevesebbre hívja a királyt, mint arra, hogy gyűjtse össze Izraelnek a lakosságát, a bálpapokat is mind, és menjenek föl erre a hegyre, Kármel hegyére, és rakjanak égő áldozati rakást, ugye egy óriási farakást, áldozzanak meg egy állatot, ugye tegyék fel a bálpapok is az állatokat a saját megrakott mágiájukra, amit még ugye nem szabad meggyújtani, és Illés is fölteszi a maga kis farakására az áldozati állatot, ő sem rak alá tüzet. És ugye a próbatételnek a lényege az, hogy vajon, hogyha a bálpapok elkezdenek esetleg az ő istenükhöz, Bálhoz imádkozni, akkor Bál vajon hoz-e alá tüzet az égből, és vajon megemészti-e ezt az áldozati állatot. És ugye a próbatételnek a másik oldala az, hogy ugyanezt Illés is megteszi, ő is elkezd imádkozni a saját istenéhez, és hát meglátjuk majd, mondja Illés, hogy melyik az igaz Isten. A Bál tud aláhozni tüzet az égből, vagy Jahve az Isten tud aláhozni tüzet az égből. És a Biblia szerint hát itt megtörténik ez a bizonyos Isten ítélet. Nagyon érdekes a bibliai leírása, hogy föl sorakoztatja a szereplőket, akik részt vesznek ezen a szertartáson. Ugye a bálpapok már kora reggeltől kezdődően megkezdik az ő tűztáncukat a mágiarakás körül. Ugye ott van a farakás, ott van rajta az áldozati állat. Nem lehet ugye hozzányúlni, nem lehet rá tüzet rakni, de hát valahonnan tűz kellene. Ugye a bálpapok elkezdenek hangosan kiáltani az ő istenükhöz, Bálhoz, hogy hozzon tüzet alá az égből. Az érdekessége és a külön, hogy úgy mondjam, pikantériája még az a történetnek, hogy az a Bál, akihez kiabálnak, és az a Bál, akitől segítséget várnának, termékenység és esőisten. Tehát az, hogy most nincs eső már 3 éve, az ugye kinek a hatáskörébe tartozik a kánáni panteonban? Hát nagyon is Bál hatáskörébe. Hát egy esőisten már csak esőt tud csinálni, hogyha egyszer szárazság van, és az ő papjai közbenjárást kérnek. És ugye folyik ez a tűztánc a mágia rakás körül, eltelik nagyon sok óra, már eljutnak egészen délig, és semmi nem történik. És akkor Illés a Biblia szerint elkezdi egy kicsit, hát úgy mondjam, heccelni ezeket a bálpapokat, ugyanis elkezdi nekik mondani, hogy na mi van, nem hallja Bál? Kiabáljátok kicsit hangosabban, lehet, hogy kicsit talán nagyot hall, vagy lehet, hogy esetleg félrement a dolgát végezni, és most nem tud rátok figyelni. Kiabáljátok hangosabban. És a bibliai leírásból kiderül, hogy akkor a bálpapok előveszik az éles borotváikat és késeiket, tőreiket, és a korabeli pogány törzsek hitvilágának megfelelően elkezdik összevagdosni magukat, egészen addig, hogy már ömlik belőlük a vér, ugye ez a korabeli hitvilágnak megfelelő rituálé volt, és egészen estig folytatják a tűztáncot, de nem történik semmi. És akkor Illés ugye leállítja, ugye most már ezt a elnézést, hogy így mondom, ingyen cirkusz, leállítja a bálpapokat, és azt mondja a népnek, hogy jöjjetek hozzám, gyertek én hozzám. És akkor fölépít egy kis oltárt, 12 oltárkőből, Izrael 12 törzsének megfelelően, ugye ő mintegy nem vesz tudomást arról, hogy az ország ketté szakadt, mind a 12 törzs nevében építi az oltárt, és aztán arra kéri a közreműködőket, hogy hozzanak egy csomó vizet, tényleg szinte hektószámba lehet mérni, és többszörösen lelocsolja ezt az általa fölépített oltárt, ugye az áldozati állattal együtt. Ugye lehet ennél nagyobb lehetetlenséget tenni, ugye a tüzet szeretné, és azt szeretné, hogy elégjen ez az áldozati állat, de ehhez képest vízzel öntözi. Ugye miért tette ezt Illés? Ugye nyilvánvalóan azért, hogy minden emberi manipulációtól mentes legyen ez az egész beavatkozás, hogy látszódjék, hogyha itt valami tűz fog történni, és valami el fogja égetni ezt az áldozati állatot, akkor az semmiképpen nem emberi machináció eredménye. És ugye Illés leönti ezt az áldozati állatot vízzel, és egyetlen egyet imádkozik, tehát egyetlen egyszer szólítja meg Jahvét, és azzal szólítja meg, hogy mutassa meg magát, és mutassa meg, hogy ő az igaz Isten, Izrael fölött is. És abban a pillanatban egy hatalmas tűz leszáll az égből a Biblia szerint, és megemészti ezt az áldozati állatot. Óriási hatással van, mondanom se kell, a jelenlévőkre, mindenki térdre esik, és mindenki azt mondja, hogy igen, él az Úr, és hogy Jahve, ő az igaz Isten. Ez a megtérésnek nevezett nagyon-nagyon rövid fázis, ez kiterjed bizonyos értelemben Akhábra is, olyannyira meghökken ő maga is, hogy nem tiltakozik akkor, amikor ott a bálpapokat nagyon rövid úton belül a nép megöli, felkoncolja, és nem kérnek többet a bálpapoknak a hamis hát Isten tiszteleteiből és liturgiáiból, és anélkül vonul vissza Samáriába, az ő királyi városában, hogy Illéssel bármit is tenne. Ugye korábban halálra kereste Illést, és meg akarta őt ölni, és most annyira megzavarodott ettől az Isten ítélettől, hogy a Biblia szerint ő visszavonul Samáriába. Viszont itt is megint kiderül az, hogy mennyire befolyásolható a felesége által, ugyanis a felesége hatására megint csak fölébred az az indulat benne, hogy igenis el kell pusztítani minden egyes Bál prófétát, és Illésre megint csak egy halálos ítéletet rónak ki. Ugye ez Jézabelnek a hatása. Jézabel megkeresi Akhábot, és azt mondja neki, hogy csak nem tűröd, hogy ez az Illés ezt tegye, és hogy kiírtsa a bálpapokat mind itt körülöttünk, hanem most nem megy úgy le a nap, amíg Illés is nem fog keresztül menni ugyanezen a sorson, mint ugye korábban a bálpapok. Illés nagyon nehéz helyzetbe kerül, meg is gyengül, meg is erőtlenedik egy picit a hite, és a Biblia szerint ekkor elmenekül, elfut Jézabel haragja elől. Ugye nem bízik igazán az isteni gondviselésben, és szinte el is, mintha kimosódna a tudatából az, hogy Isten mekkora csodát tett néhány nappal ezelőtt. És a Biblia szerint ugye elindul valahonnan samáriai hegyekből, és folyamatosan fut egészen le, valahol Bérseba környékén áll meg, és leül egy fenyőfa alá. És az Isten egyszer csak itt megszólítja, hogy mit csinálsz itt, Illés, mit keresel itt a fenyőfalat, hát valahol nem itt lenne a te helyed és a te szolgálatod. És akkor Illés rendkívül csüggeten azt válaszolja, hogy Istenem, hagyj engem meghalni, én se vagyok jobb az atyáimnál, nem ér semmit a szolgálatom, nem ér semmit az, amit eddig a nép körül végeztem, hagyd menjek el. És Isten ebben az esetben is türelmes, és látja, hogy tényleg Illés végkimerülés szintjén van, legalábbis a lelki erejét illetően, és engedi neki, hogy menjen tovább, és elviszi őt egészen a sínai félszigetnek a legdélibb részére, megkeresteti vele Hóreb hegyét. Ugye Hóreb hegye a sínai félszigeten van, az Úr hegyének is szokta nevezni a Biblia, és ez az a hegy, ahová Illés szinte elmenekíti az Úr, hogy egy picit magányban legyen, és egy picit megerősödjön. Hóreb hegyén keres tehát menedéket Illés, és nagyon kedves történet az, amit itt megörökít a Biblia. Ugye Illés miközben itt erősödik lelkileg és fizikailag, ugye az Isten táplálja és gondot visel róla, és miközben töpreng az ő saját szolgálatán és a saját életén, egyszer csak azt kér Istentől, hogy mutassa meg magát, hogy kicsoda is ő. És nagyon kedves ez a történet nekem olyan szempontból, hogy Isten tényleg mennyire a Biblia szerint próbál leegyszerűsíteni dolgokat, és próbálja nekünk megmutatni, megismertetni velünk önmagát. Ugyanis különböző természeti jelenségekben jelenik meg Illésnek, hogy kifejezze azt, hogy micsoda ő és mi nem ő. És amikor Illés a Hóreb hegyén egy barlang szájába áll, akkor Isten azt mondja neki, hogy most gyere ki a barlang elé, és megmutatom neked, hogy én ki vagyok. És jön egy hatalmas nagy szélvihar, és Illés rendkívüli módon megijed, de látja, hogy nincs benne az Isten. Aztán jön egy hatalmas földindulás, hogy a hegyek megremegnek belé, és Illés megint megretten, de azt látja, hogy nincs benne Isten. Aztán jön egy hatalmas tűzvész, ami elvonul előtte, de abban sincs az Isten. És akkor egyszer csak egy nagyon-nagyon halk, finom, szelíd hang hallatszik, és abban van az Isten. És Illés annyira megrendül ettől, hogy se nem földindulás, se nem szélvész, se nem tűzvész, hanem az Isten igazából egy nagyon szelíd és nagyon kedves hang, hogy betakarja a köpenyével az arcát, és szinte térdre esik az Isten előtt, és ez az a pont, amikor ismét alkalmassá válik a szolgálata felvételére. Ismét megerősödik abban, hogy Isten kicsoda, hogy Isten egy szerető lény, és nem egy erőszakos, nem egy elvevő zsarnok, hanem egy jóságos valaki. És ezzel az erővel tud aztán ismét elindulni. Egyébként Isten is több módon próbálja őt megerősíteni itt a Hóreb hegyén, biztosítja Illést arról, hogy van még értelme a szolgálatának, vannak még emberek, akik Izraelben is hajlani fognak az igaz hitre, és aztán mellé ad egy társat is Elizeus személyében, akivel innentől kezdve együtt fogják végezni a prófétai szolgálatot. A Bibliából viszont azt is tudjuk, hogy nem igazán volt sikeres Illésnek a szolgálata, tehát volt egy maradék, akit összetudott gyűjteni egy-egy ember, egy-egy személy, de Izraelnek a történetét és a történetének a lefelé hanyatlását, ennek a lavinának a tovább gördülését nem tudta megakadályozni. A Biblia szerint Illés nem emberi módon távozott el közülünk. A Biblia szerint ugye mindannyiunknak az életében van egy-két közös pont, ugye akármennyire különbözőek vagyunk fajra, nemre, vallásra, bármire tekintettel nézve, de van egy-két pont, ahol nagyon-nagyon összetalálkozik az életünk. Mindannyian megszületünk, és anyától születünk mindannyian, és egy apától, és mindannyian meghalunk egyszer a Biblia szerint. Na most Illés azon kevesek egyike, akik a Biblia szerint nem láttak halált, ugyanis őt Isten magához emelte még élő állapotában. Ez megint csak talán azért is volt, hogy talán figyelmeztetés is legyen az embereknek, akik nagyon jól ismerték Illést, és nagyon jó prófétának tartották, féltek tőle, tehát már jó értelemben féltek tőle, tisztelték őt azért, mert érezték, hogy egy rendkívüli ember, és nagyon nagy visszhangja lett ennek az elragadtatásnak, ugyanis Illés egyszerűen eltűnt a földről, és nagyon sokáig keresték az ő tanítványai, az ifjú próféták, hogy hova lett Illés, és Elizeus az ő tanítványa mondta meg mindenkinek, hogy hát miért keresitek, én láttam, meg ti magatok közül is sokan látták, hogy a mennybe vitetett, elragadtatott, nincs már többé a földön, nincs neki további szolgálata. Illés tehát az egyik legnagyobb prófétája volt Izraelnek, és még egyszer mondanám talán, hogy bár az ő szolgálatában személy szerint megtalálta azokat az embereket, akikért küldetett, de magának Izraelnek a történetét és annak a történelmi hanyatlását és azt a görgeteget, azt a lavinát, ami elindult, azt már nem tudta megállítani. A Biblia szerint Istennek a közbeavatkozása volt pontosan a jeroboámi úton való haladás miatt, hogy az északi országrészt, Izraelt hamarosan egy katonai támadás is érte. Ugye a proféták mindegyike, akik ebben az időben Illés után működtek az izraelita királyság területén, figyelmeztették az izraelita királyokat és Izrael népét is arra, hogy nagyon-nagyon veszélyes az az út, amin járnak, és nagyon közeli az az idő, amikor fegyveres támadás fogja őket érni. Ugye Omrinak és Akhábnak a halála után tovább folytatódik az izraeli királyoknak a sora, és tovább folytatódnak azok a királygyilkosságok, testvérháborúk, amin már, hogy úgy mondjam, megszokottan haladt eddig az izraeli királyság története, és bizony egyre közelebb kerül az a történelmi periódus, időszámításunk előtt 9. vagy 8. században járunk, amikor ez az új hatalom már növekedő, kezdetben kicsi városállam, de aztán fokozatosan növekvő birodalom, Asszíria bekebelezi az északi királyságot, Izraelt is. Ugye Asszíriának a törzs területe, a Tigrisnek a középső folyása, a központi városa kezdetben Asszúr volt, az egyik asszír istenségről kapta ez a város a nevét, Asszúr volt a főistenük. Az asszírokról talán annyit, hogy ők sémi eredetű népcsoport voltak, de több népnek a keveredéséből alakultak ki nagy néppé. Időszámításunk előtt a második évezred végén önállósodott Asszúr városállama, és időszámításunk előtt a 13. századtól kezdte meg a hódításait. Az asszúr központtal létrejövő központi asszír terület, ami a Tigrisnek a középső folyásán húzódott, ugye itt láthatóak aztán a további városok, amelyek kiépülnek, Nuzzi, Nimrud, Ninive, Horszabád. Ezek voltak a központi törzsi városok, és tudjuk azt a lakóikról, hogy rendkívüli módon harciasak voltak, gyakorlatilag egy katona állammá nőtte ki magát Asszíria. A területén főleg hegyek és dombok voltak, nem annyira síkság, ezért mezőgazdasági művelésre nem nagyon volt alkalmas ez a terület, annál inkább állattenyésztésre, és annál inkább a hegyek és a hegyeken növő fa adott lehetőséget a kereskedésre. Ugye a fa, az ólom, a rézlettek a legfontosabb kiviteli árui a gyapjúval együtt, És azt is tudjuk, hogy a korabeli harci technika itt Asszíriában vált a legfejlettebbé ebben az időperiódusban. Időszámításunk előtt a 10. századtól kezdődően egészen ugye a 8. 7. századig. Az asszírok rendelkeztek egyedül közemberek szintjén vasfegyverekkel. Ebben az időszakban az ókori Közel-Keleten még a bronzfegyverek voltak az általánosak, amit főleg az előkelők cipeltek magukkal. Viszont az asszírok egy hadsereg reformot hajtottak végre, többféle hadosztályt is fölállítottak, és a hadosztályaikon belül egy jelentős ütőerőt képviseltek a gyalogosok, akik vasfegyverekkel voltak felfegyverkezve. Ugye a vas azért volt jobb, mint a bronz, mert egy erősebb fém volt, és sokkal nagyobb mennyiségben lehetett előállítani, mint korábban a bronzot. Az asszírok is híresek voltak a szinte megalomániás építkezéseikről, tehát arról, hogy sokkal nagyobb épületeket és városokat emeltek, mint az egyáltalán szükséges lett volna a számukra. Azt is tudjuk a királyaikról, hogy rendkívüli módon felmagasztalták magukat, szinte istené tették önmagukat. A felirataikban dicsimnuszokat zengtek azokról a harci cselekményekről, amelyeket végrehajtottak. Ugye a 10. századtól kezdődően fokozatosan nőtt az asszír birodalom, egyre több ilyen díszes felirat maradt ránk az utókorra. És hát bizony olyan szempontból is beleírták magukat az asszírok a történelembe, hogy a világon ők voltak először olyan nép, akik deportálták a hadifoglyaikat. Ugye a deportálás az azt jelenti, hogy ugye átköltöztetni népeket egyik helyről a másikra. Most az asszírok voltak az elsők a világ történelemben, akik ahogy elfoglaltak egy-egy várost, vagy egy-egy földrajzi területet, akkor az ott lakókat egyszerűen fogták, és katonai kíséret mellett hadifogoly vonulatokban kivitték. Ugye olyan lehetett ez, mint a zsidóknak a deportálása a 20. században, tehát amikor ugye bevagonírozták őket, és vitték. Hát valami hasonló volt, ugye nyilván vagonok nélkül, de így zajlódott le a különböző népeknek a betelepítése az asszír birodalmon belőle. Ugye miért volt ez jó az asszíroknak? Azért, mert kellett nekik olyan munkaerő, akik megművelik a földeket, ellátják az állatállományt, a háztartást, ugyanis egy átlag asszír gyakorlatilag már a katonáskodásból élt, és a zsákmányból élte föl, és élte fel a családjával együtt. A másik jelentős városa az asszíroknak a későbbi időkben kiépülő Ninive volt. Jónás könyve beszél erről a városról, és nagyon sokáig meghökkentőnek tűnt az az adat, mert amit Jónás megemlít, ugyanis Jónás hatalmas több száz ezres lakosságról tesz említést Jónás könyvében. A régészek föltárták Ninive városát, és megtalálták az eredeti város falakat, amelyek mintegy 12 kilométer hosszan ölelték körben az eredeti törzsvárost, és a régészek azt is megállapították, hogy kb. Egy 175 ezer ember lakta. A korabeli világban ez egy New York méretű városnak számított, tehát egy hatalmas világváros volt, vagyis Jónás könyvének az adatai egyáltalán nem hamisak, amikor ugye Jónás arról beszél, hogy több százezer embert kellene megtérítenie későbbiekben. Az asszíroknak csodálatos építményeik voltak, majd még a következő előadáson egyre több fog előkerülni, ugye, ahogy haladunk párhuzamosan a zsidó és az asszír, aztán később új-babiloni történelemben előre, hogy itt fognak majd kereszteződni ezeknek a népeknek a történetei. De hát valahogy így képzeljük el ilyen monumentális méretekben ugye az asszíroknak az építkezését, és hát nyilvánvalóan a hadseregét is. Arány számaiban szinte tízszeresére növekedett az asszír hadsereg egy korabeli átlag országnak a hadseregéhez képest. Míg a legtöbb országban, amelyek ilyen kisebb Asszíria méretű országok voltak, olyan százas nagyságrendben voltak például harci szekerek, addig az asszíroknál végrehajtott hadseregreform után ez már ezerszeres nagyságrendbe került. Tehát gyakorlatilag tízszer annyi harci szekerük volt, mint egy átlag asszír birodalom, tehát kis ország mérettel rendelkező területnek ez elvárható volt. Az asszíroknál egyébként az, hogy ők ennyire kegyetlenül szinte nyomultak előre, és mint egy ilyen belső indítatástól vezérelve állandóan újabb és újabb területeket foglaltak el, ebben az is közrejátszott, hogy a főistenük Asszúr szinte ezt parancsba adta nekik. Megint csak egy picit modern példát hoznék, hogy tényleg értsük, hogy miről van szó. Egy picit olyan, mint az arab-török világban volt a dzsihád, a szent háború. Ugye sajnos ez most már a mai napokban is ismert fogalom megint csak, de az asszíroknál is létezett tulajdonképpen ez a fogalom, ugyanis Asszúr istenség előírta az ő népének azt, hogy terjesszék az Asszúr istennek a hitét, és hogy növeljék a birodalomnak a határait. Ugye ez volt az az ideológia, amit nyilvánvalóan kiterjesztett, vagy kitenyésztett, kitermelt magából, ugye az asszír királyság és az asszíroknak az ideológiája, hiszen valamivel meg kellett eszmeileg is alapozni azt a sok hódító háborút, amelyet folytattak az asszírok. Ugye az egyik legnagyobb technikai újításuk, amit mondtam is, a harci szekerek létszámának a szinte tízszeresére való növelése volt, és ezen belül még a harci szekereknek a felépítését is megváltoztatták. Ugye a harci szekerekben általában két ember utazott, na most az asszíroknál ez a két fő, ez háromra növekedett. Ugye nem csak egy olyan ember volt, aki hajtotta a lovakat, és egy másik, aki közben ugye harcolt, hanem föltettek a kocsikra egy harmadik embert is, akit pajzsosnak hívtak, akinek ugye az volt a feladata, hogy védje mind a harcost, mind a hajtót. Ugye ez egy pici újításnak tűnik, de rendkívüli módon bejött, hiszen az a pajzsos, aki védte a másik kettőt, nagyban megnövelhette az élettartamát egy-egy harci szekérnek. Mert akár a hajtót, akár a harcost ölte meg, mondjuk egy csatában valaki, onnantól kezdve az a harci szekér kiesett a forgalomból, hiszen vagy nem tudták hajtani, vagy nem tudtak vele harcolni. Viszont három emberrel felszerelt harckocsi már eléggé hadi képesnek számított. Itt láthatjuk azt, hogy hogyan is kezdett el növekedni Asszíriának a területe. Ugye itt a különböző sötétségűvel jelzett lila színek mutatják, hogy ez időben hogyan haladt előre. És hát egy nagyon-nagyon éhes, óriás csecsemőhöz látszik hasonlatosnak. Ugye egyre nagyobb falatokat nyel le, vagy megint csak egy ilyen egyszerű hasonlat, mint a kis gömbölc mese, ami ugye egyre nagyobbat teszik és egyre nagyobbá válik. Ugye az asszír hatalom ebben az időszakban, amelyben ugye most az izraeli történelemnél járunk, időszámításunk előtti 9.-8. században magáinak tudhatta a központi asszír területeken kívül Mezopotámia térségét, Mezopotámiának a nagyobb részét, és fokozatosan kezdte bekebelezni a föníciai, szíriai területeket, és ugye itt már közeledett Észak-Izraelnek a területére is. A Biblia is tud róla, és adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy már az időszámításunk előtti 9. században élő izraeli királyok itt-ott hadi adót fizettek az asszíroknak, hogy békességben legyenek. Ez is a korabeli hadi menetet tükrözi, hogy nem az történt sok esetben, hogy jöttek a csapatok és leruhantak egy országot és kiirtották az ott lakókat, hanem először úgy kezdődött a dolog, hogy adófizetővévé vált egy ország egy másik országnak. Magyarul a király a hadseregével együtt felvonult, mondjuk Izrael területére, meghódított néhány várost, amiről a Biblia egyébként leírásokat is tartalmaz, és ezután kivonult, de csak annak fejében, hogyha meghatározott számú évi adót fizet innentől kezdve az a leigázott királyság, és az adott király, tehát az adott országnak a királya, ugye szimpatikus és baráti politikát folytat Asszíriával szemben. Na most Izrael esetében is először ez történt. Ez volt az első lépcsőfok, amire Izrael története eljutott. Nimrodot 1846-tól kezdődően folyamatosan tárták fel a régészek, és a freskók alapján sikerült, ugye a freskók is megmaradtak, fal töredékeket találtak a régészek, és sikerült rekonstruálni, hogy nagyjából hogyan nézhetett ki a trónterem, a bevonulási trónterem a fényes asszír királyi palotába. Az asszíroknak az egyik hatalmi jelvénye volt ez a soklábú bika. Ugye megfigyelhető az asszíroknál ennél a szárnyas és ilyen asszír, ugye bodorított szakállal ábrázolt élőlényeknél, ugye nem lehet azért pontosan behatárolni miféle állat, hogy öt lábuk van. Ezt statikailag azért építették így a mérnökök, ugye a legtöbb ilyen szobornál, mert így stabilabbnak tűnik, minden oldalról áll a szobor. Nimrud városából került elő az a fekete obelisztnek nevezett kőből készült és csiszolt építmény, amelynek a feliratai és ábrázolásai tudósítanak bennünket arról, hogy egy Szulmánu Asszaridu nevezetű asszír király hogyan haladt előre a hódításaiban, és hogyan tudta növelni az ő birodalmát egyre nagyobbra. Több Szulmánú Asszaridú is van az asszír történelemben. Itt most lesz majd egy-két nagyon csúnya névelnézést, amit el kell, hogy mondjak, mert ezek nyilván hozzátartoznak a zsidó történelemhez. Ő a sorszám szerint a harmadik, akinek ez a fekete obeliszkje megörökíti, hogy hogyan haladt őt át lépésről lépésre előre az ő hódításaiban. Egy kicsi képet láthatunk itt kivetítve az egyik ábrázolásról. Azt láthatjuk, amint a király fogadja egy hódoló, meghódított országnak a követeit, és a hadisarcot, amit ugye itt egy leborult szolga, és a másik uralkodó tart a kezében. Minden bizonnyal és a feliratok alapján ez egy izraelita király, aki Szulmánú Asszaridú előtt meghódol, és hadisarcot fizet neki. Időszámításunk előtt a 9. században járunk. Ez tulajdonképpen az egyetlen rajzos ábrázolása ennek a történelmi eseménynek, hogy az izraelita királyság igenis már Krisztus előtt a 9. századtól kezdődően adófizetőjévé vált az asszír birodalomnak. Ez még ekkor nem jelentett egy katonai megszállást, ez csak egy gazdasági függést jelentett, illetve azt, hogy a királynak, a mindenkori izraelita királynak lojálisnak kellett lennie az asszír politikával szemben. Magyarul azt a politikai irányvonalat kellett felvállalnia, amit az asszíroknak. Most ez jelen esetben a másik nagy birodalommal, Egyiptommal való szembenállást jelentett. A Biblia leírja, hogy Izrael hogyan is érte el a bukását, illetve hogy mi is okozta azt, hogy végül is az északi izraeli terület, amit egyébként a Biblia sokszor Samáriaként emleget ugye a fővárosról, hogy hogyan is érkezett el a bukása pillanatához. A Biblia szerint a bukásának az volt az oka, hogy a legutolsó királya, aki időszámításunk előtt a 8. század végén, tehát a 720-as években élt, ez a király Hóseás nem azonos a prófétával. Ugye van Hóseás próféta is ebben az időben, és van Hóseás király is ebben az időben. Ezért mondtam még az előző előadás elején, hogy egy kicsit zavaros már itt a királyokkor, elég nehéz sokszor követni, hasonló nevű királyok vannak, hasonló nevű próféták vannak. Tehát amit most érdemes megjegyeznünk az az, hogy van egy Hóseás nevezetű király, aki Izrael utolsó királya a Biblia szerint, és aki elköveti azt az óriási baklövést politikailag, hogy elkezd újat húzni az asszír birodalommal. Ugye nem fizet adót, először is onnan indul a dolog, másodszor pedig elkezd Egyiptommal kacérkodni, elkezd Egyiptommal barátkozni. Na most az asszír királyoknak sem kell több, ugye nyilvánvaló, hogy nem igazán nézik jó szemmel ezt a fajta kacérkodást az ellenséggel. Elindul egy megtorló hadjárat Izrael ellen. Először 5. Szulmánú Asszaridú vezeti ezt a hadjáratot, aztán majd az ő fia, 2. Sarrukin vagy Szargon, talán ez a neve ismerősebb, fejezi be ezt a hadjáratot. És már az ő fia, tehát Szargon az, aki megörökíti a feliratában azt a tényt, hogy sikerült meghódítani a Izrael államát immáron fegyveresen. Az asszírok megszállják katonailag Izraelt, és megteszik azt a lépést, amit minden megszállt ország esetében megtesznek. Az asszír területekről, törzs területekről és a eddig meghódított tartományokból, Szíriából és Arábiából áttelepítenek lakosokat Samária területére. Tehát ezek idegen népek, nem zsidó népek, idegen nyelvvel, idegen kultúrával, a zsidókat pedig kitelepítik Samáriából és egész Észak-Izrael területéről, és átviszik őket a birodalom túlsó csücskébe, átviszik őket Média környékére, tehát a birodalomnak a legtávolabbi sarkába. Érthető a politika, arra megy ki, hogy minél hamarabb asszimilálni, tehát beolvasztani a különböző népeket, törzseket, azzal, hogy összevegyítjük őket, házasodjanak csak, tanulják el egymás nyelvét, lehetőleg felejtsék el azt, hogy ők valaha zsidók voltak, és mindannyian egyet szokjanak meg, az, hogy asszír uralom van felettük. A Biblia szerint tehát ez a tragédia megtörténik Észak-Izrael esetében. Az az út, amelyen Jeroboám elindította Észak-Izraelt, a Biblia szerint törvényszerűen vezetett el idáig, hogy időszámításunk előtt 722-ben az asszírok katonailag is és fegyverrel is meghódították ezt az országot, és innentől kezdve mondhatjuk ki azt, hogy Izrael megszűnt önálló zsidó királyság lenni. A zsidó történelem igazából innentől kezdve csak a déli királyság területére korlátozódik, Júda területére. Északon ezek az idegen eredetű népek kezdenek el létezni, elkezdenek összeházasodni, városokat alapítani, és ezért is van az, hogy ez a térség a későbbi zsidó történelem szempontjából mindig is egy hithű ortodox zsidó számára egy lenézett térség maradt. Az itt lakókat elkezdik samaritánusoknak hívni, És ezek a samaritánusok, mivel nem zsidó eredetűek, hanem ugye idegen néptörzsekből kerültek ki, ezért ezeket lenézik, nem tekintik önmagukkal egyenlőnek, és azt is tudjuk a Bibliából, hogy nagyon sokszor ki is kerülik ezt a területet, amikor mondjuk vándorolnak vagy közlekednek a későbbi idők folyamán a déli és az északi országrész között. Tehát ez a samaritánusoknak is közben az eredete, ugye idáig is eljutottunk most a történelmünk folyamán. Ugye a samaritánusok ezért is volt az, hogy még jézusi időkben is legendásan lenézett népek közé tartoztak. A mai előadásunk alkalmával tulajdonképpen eddig jutottunk el. Az északi országrésznek a tragikus lavinaszerű zuhanását követtük most nyomon. A Biblia igazán nagyon kevés királyt emel ki ebből a korszakból. Tulajdonképpen annak a kettőnek a nevével fémjelzi ezt a korszakot, akikről a legrészletesebben beszéltük, Omrival és Akhábbal. És hát azt is tudjuk a Biblia szerint, hogy hamarosan a déli országrész is elindul ezen a lejtőn lefelé, ugye Júda. Izrael megszűnik önálló hatalomnak, önálló fegyverténynek lenni a térségben. És Júda, ha kicsit bukdácsolva és néha vissza-vissza kapaszkodva is az eredeti útra, de Júda is hamarosan ezen a lejtőn fog elindulni, de ők már nem annyira, illetve nem csak annyira az asszír birodalommal fognak szembe kerülni, hanem hamarosan ugye a nagyhalat, vagy a nagyhalat egy újabb nagyhal eszi meg, megszületik majd egy új birodalom, és ez pedig már Babilónia lesz. Kicsit zűrzavaros az a történelmi korszak, amit királyok kora felől el. Egyelőre még az asszír nagyhatalom lesz, amely a térséget uralja, de azért vetítem előre, mert az előadás ugye kicsit pörgősebben halad, nem tudunk rá időt szánni, hogy mindenről nagyon részletesen beszéljünk, hogy hamarosan követni fogja egy újabb hatalomnak a felnövekedése, és ez a hatalom lesz, amely aztán majd Júda államát is el fogja pusztítani. De hát a történetünk egyelőre itt ér véget, hogy Izrael megszűnik önálló királyság lenni, és a következő alkalommal egy kicsit arra térnénk vissza, hogy Júdának hogyan alakult a történelme a kettészakadás után. Ugye visszamennénk megint 931-ig, és mivel Júda történelme már egy önálló szálon fut tovább, ugye a kettészakadás után, azt vizsgálnánk végig, hogy hogyan folytatódik a kettészakadás után Júda sorsa, kik azok a reform királyok a Biblia szerint, akik próbálják a zsidó államnak a fénykorát visszaállítani, ugye azt a dávidi Salamonkort, aztán kik azok a királyok, akik rossz irányba viszik Júda történetét, és aztán fokozatosan így haladunk majd előre egészen addig, míg Júda is beteljesíti a maga végzetét, és ahogy a proféciák előre megjövendőlik, időszámításunk előtt 605-től kezdődően folyamatosan babiloni támadásnak, ostromnak, és aztán a teljes pusztulásnak lesz kitéve. Köszönöm szépen a figyelmüket!